Molnár Máté, az öngyilkos civilizáció.
Az öngyilkos civilizáció mi vagyunk, akik most élünk Európában. Ezen kívül, mivel két fogalmat felváltva fogok használni, és lényegében véve úgy értelmezem, hogy ugyanazt jelentik, nyugati civilizációról, illetve európai civilizációról lesz szó. A nyugati civilizáció tágabb értelmezés, mivel ide számoljuk most már Észak-Amerikát, valamint Ausztráliát és Új-Zélandot is. De elsősorban az európai helyzetre szeretnék koncentrálni, csak megjegyezném, hogy nagyon sok a hasonlóság az Egyesült Államok és Európa jelenlegi a helyzetében. Rögtön szeretném jelezni, hogy a címet kölcsönvettem. Egy 1971-ben megjelent könyvnek ez a címe, Jócsik Lajos írta, geográfus, hogy az öngyilkos civilizáció alcíme a levegő és víz szennyeződése, a talajerő pusztulása. Lényegében véve a környezet pusztítás és környezet szennyezés, valamint az üvegház hatás és a gázok kibocsátása kérdéskörével és a felmelegedés kérdéskörével foglalkozik. Ezt a könyvet azért kerestem elő, mert kíváncsi voltam, hogy 1971-hez képest miben változott a helyzet, és változott-e a mondani valója a könyvnek. Meg kell mondanom, hogy nem változott, sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint 1971-ben, és ezért érdemes a mai helyzet értelmezésében egy kicsit visszanyúlnunk néhány gondolkodónak a megfontolásaig, amelyek a múltban felvázolják a jövőnket. Tehát innen a cím és a téma most is aktuális, része az európai és a modern ember öngyilkosságának a környezet pusztítása, a talajerő pusztítása természetesen, de gondolom ezt nagyon bizonygatnom most már nem kell, ha valaki néz tévét időnként és olvas újságot, de elég, ha csak néha kimegy saját otthonából, és érzékeli a változásokat, amelyek 30-40 év alatt itt Magyarországon is történtek. Ennél azonban tágabb problémakörről szeretnék beszélni, és nagyon egyszerűen szólva azt mondanám, hogy a lényeget előre bocsássam, hogy viták folynak a nyugati civilizáció, illetve ezen belül Európa jelenlegi helyzetéről, vajon hanyatlóban van-e Európa, és azt kell mondanom, hogy annak alapján, amit részben szakirodalomból kikövetkeztethetünk, részben saját magam, főleg az utóbbi 10-15 évben tapasztaltam, azt kell mondanom, hogy igen. Tehát a nyugati civilizáció és Európa elérkezett a hanyatlásának a korához, ez hozzávetőleg 2000 tájától datálható, tehát körülbelül 20 éve. Egyértelműen érzékelhető ez a hanyatlás, és ennek néhány jegyét szeretném majd összeszedni, támaszkodván néhány nagyon fontos gondolkodóra, és még egyszer mondom, a jelenlegi 2018-as helyzet bizonyos jelenségeire. Annyit szeretnék most megjegyezni, hogy a hanyatlási időszak, tehát az utóbbi két évtizedben Európa számára, de az egész nyugat, tehát Észak-Európa számára is, az egyik ilyen tényező, ami mutatja ezt a hanyatlást, a távol-kelet felemelkedése. Japán, Dél-Korea, Tajvan, Hongkong, Szingapúr, de főleg az utóbbi évtizedben Kína gazdasági fejlődése, megerősödése, sőt a tudományban és az oktatásban való megerősödése, és az a verseny, amiben egyre eredményesebbnek mutatkozik a nyugati, illetve európai civilizációval szemben. A távol-kelet mint kihívás. A másik fontos tényező, ami érzékelhető, hogy a nyugat és Európa is az utóbbi két évtizedben defenzívába szorult. Védekeznie kell más civilizációk támadásaival szemben. Ez egyértelműen elsősorban az iszlám civilizáció, és ezen belül részben a fekete afrikai civilizáció, a migráció és a muzulmán terrorizmus két jelenségében ölt testet. Tehát a nyugat, amely hosszú ideig expanzív időszakot élt, erre mindjárt vissza fogok tekinteni. Defenzívába szorult körülbelül 2 évtizede, és ez már hanyatlás, amelyben benne rejlik a pusztulásnak a lehetősége is, még akkor is, ha nagyon kevesen érzékelik ezt. Átlag ember bizonyos, hogy semmiképpen nem. Tehát ezek miatt szeretnék néhány gondolat erejéig a régebben kigondolt koncepciókhoz visszanyúlni, de előtte szeretném tisztázni, mit is értek én európai, illetve nyugati civilizáción, mert ebben nem egységes a szakirodalom, történészek, filozófusok, szociológusok, és mindenféle társadalomtudományi ológusok sem. Tehát időben európai civilizációról én időszámításunk előtt 800 körüli időszaktól beszélnék a jelenkorig, és szemben néhány gondolkodó valakikre nem sokára kitérek, én ezt egységes kontinuumnak és entitásnak fogom fel, akkor is, ha vannak benne visszaesések. Időszámításunk előtt 800 körül kezdődik a görög gyarmatosítás. Ekkortól tudunk az első feljegyzett olimpiai játékoktól. Ekkoriban születik Homérosz költészete, illetve egyáltalán a görög költészet. Nem sokkal ezután alakul ki a görög filozófia. Ezzel együtt a modern tudományos gondolkodás. Majd egy periódus vége fele, amely 800 és 500 között van, demokratikus jellegű társadalmak alakulnak ki. Ezt azért tartom fontos mérföldkőnek, mert sok kutató úgy gondolja, hogy a görögséggel elkezdődik az európai civilizáció és a nyugati fejlődés. Én a korábbi időszakokat, azonban a minószi és a krétai kultúrát nem sorolom ide, mert ezek strukturálisan keleti típusúak, ázsiai típusú rendszerek voltak. Tehát én onnan számítanám az európai vagy nyugati civilizációt, ahol fontos megkülönböztető jegyeket mutat fel kelethez, vagy bármely más civilizációhoz képest, ez pedig időszámításunk előtt 800 táján érzékelhető. Tehát innen kezdődik az, amelynek tulajdonképpen közel 2800 éven keresztül végig követhetjük a sorsát, a helyzetét, az alakulását. És rögtön hozzá kell tennem, a nagy görög gyarmatosítással egyúttal egy nagy expanzív folyamatnak vagyunk tanúi. Az Európa elnevezést a Dél-Balkánra alkalmazták időszámításunk előtt 800 körül. 500 táján már a kontinens nagy részére alkalmazzák, mivel megismerik a görögök Európa nagy részét, és kiterjeszték az Európa elnevezést. És itt tulajdonképpen ennek a civilizációnak az első virágkora alakul ki időszámításunk előtt 500 tájától, tehát a klasszikus görög virágkortól, vagy aténi demokrácia virágkorától számolhatjuk ezt, hozzávetőleg egy évezred. Időszámításunk szerint 476 a nyugat-római birodalom bukása vet ennek véget. Tehát ilyen értelemben a görögök, a hellénizmus és a római birodalomnak a fejlődése az gyűjtő néven úgymond az antikvitás, az antik civilizáció alakulásának a folyamata. Utána jön egy hanyatlás, egyértelműen a germán inváziók, és persze belső okok miatt, amelyekre még majd analógiaképpen vissza fogok térni. És ez tart a hanyatlási folyamat mélypontja valahol 800 táján, talán 732, amikor az arab inváziót Poitiénál megállítják a karolingok, 800 tájaig, amikor is a karoling birodalom császársága alakul. Innen egy újabb felemelkedési periódus, és lényegében ez 1500 táján a nagy földrajzi felfedezések, gyarmatosítás, a reformáció, a reneszánsz, és a kapitalizmus kialakulása időszakában jut el egy újabb virágkorig, illetve nagy expanzív terjeszkedési időszakig. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy pontosabban számítva 1415-től amikor a portugál expanzió indul Észak-Afrikában 1914-ig, az első világháború kezdetéig, fél ezer évig tart ez a periódus. A nyugat expanziója, terjeszkedése, gazdasági, politikai fejlődése. Az első világháború időszakát nevezhetjük úgy, hogy a megtorbanás időszaka. Oswald Spengler, német filozófus, már a nyugat alkonyáról beszél. 1918-ban megjelent könyvében a nyugat alkonya címet viseli ez a könyv, Der Untergang des Abendlandes eredeti címén. Ez a megtorpanás vagy stagnálás lényegében az ezredforduló tájáig tart, közel egy évszázadig, 2000 tájáig. Itt jegyezném meg, hogy Spengler 100 évvel ezelőtt ezt előre megjósolta. 2000 körül lép egy hanyatló időszakba az európai civilizáció, ő ezt cezarizmusnak nevezi, úgy látja, hogy itt diktatórikus rendszerek fognak majd kialakulni. Tart ez 2200-ig, onnan pedig a végleges felbomlás és pusztulás következik majd. Rögtön jelezném, hogy Spengler determinisztikus jellegű történelem felfogással rendelkezik, úgy gondolja, hogy bizonyos törvényszerűségek minden civilizációban, mindenkor érvényesülnek. Hozzá kell rögtön tennem, hogy ezt nagyon sokan megkérdőjelezik, ezt a determinizmust, természetesen én is. Spenglerről nagyon röviden néhány szót. Ő egy német filozófus volt, aki értelmezni akarta a világtörténelmet filozófiailag, tulajdonképpen annak a lényegét. És azzal, hogy értelmezni akarta a világtörténelmet, saját korát és a jövőt is meg akarta érteni. Rögtön hozzá kell tennem, a mai tudomány szerint, legalábbis társadalomtudományok szerint nem tudjuk megmondani a jövőt, bár mindenkit nagyon érdekel. De nem ő volt az egyetlen, aki így gondolta. Engem nagyon emlékeztet Marxra és Auguste Comte-ra, akik a szociológia tudományának a nagy megalapozói. Marx is úgy gondolta, hogy az osztályharc elmélettel mintegy kiszámította a jövőt, és bebizonyította, hogy a szocializmus szükségszerűen következik a kapitalizmus után. Auguste Comte pedig úgy gondolta, a szociológia, mint ahogy a fizika, így is nevezte eredetileg társadalmi fizika, képes lesz a jövő kiszámítására. Nagyon érdekes, hogy Spengler zsenialitása itt jelenik meg. Elvileg ugyan, és gyakorlatban is általában erre nem vagyunk képesek. Spenglernek néhány dologban azonban mégis sikerült. De ezt inkább intuíciónak tekinthetjük, mint matematikailag pontosan verifikálható számításnak. Újra mondanám, hogy megdöbbentő azonban, hogy valaki 100 évre ezt előre, hát ehhez képest Nostradamus jövendőlései meglehetősen kezdetlegesnek tűnnek. És akkor még Spenglerre visszatérve, tehát ő 1880-ban született, és tulajdonképpen első nagy élmény a világpolitikában az első világháború volt, amikor a könyve első kötete megjelent, a teljes kiadás 1923-ban jelenik meg, Münchenben. Ott él ebben az időszakban. Ez véletlenül a sörpucs éve is, amikor Hitler hatalomra akar jutni, de akkor még nem sikerült, csak 10 év múlva majd. Spengler jelentősége vitathatatlan, ő ebben a gondolatkörben megkerülhetetlen, nem csak azért, mert megjósolta a jövőt, amit általában nem tudunk, hanem azért is, mert ő érzékelte először, hogy a nyugat expanzív korszakának vége van. Elfogytak a föld területek, és a véget ért a tőkés rendszer expanziója, és a nyugat expanzív szakasza. Hozzá kell tennem, hogy egyes baloldali gondolkodók is úgy vélték, hogy a kapitalizmus össze fog omlani. Ezután az időszak után, tehát amikor elfogynak a megszerezhető gyarmati területek. Spengler történet szemléletéről még annyit, hogy ciklikus jellegű ez a szemlélet, és nagyon elősen biológista, determinista jellegű, tehát ő úgy gondolja, mint ahogy az évszakok váltakoznak, úgy a civilizációk fejlődése is váltakozik. Van tavasza, nyara, ősze és tele a civilizációknak, vagy akár egy élőlénynek, akár egy embernek, akár egy állatnak, vagy egy növénynek. Ez a biológista szemlélet egyébként a korai szociológiára erőteljesen jellemző volt, csak inkább hasonlatként alkalmazták, Spengler szó szerint vette, hogy a civilizáció az olyan, mint egy élő organizmus. Ez mindenképpen tévedés. A mai tudomány szerint a társadalmi törvényszerűségek sztohasztikusak, valószínűségiek, a statisztikai valószínűségek szerint alakulnak, és nem determinisztikusak. Azonban sok jelét összeszedte a hanyatlásnak. Mikor jut egy civilizáció hanyatló stádiumba? Itt most csak gyorsan végig sorolok néhány fontosabbat. Egyfajta művi állapotba jut. Jellemző a kiszolgáltatottság, törékenység, sebezhetőség, ráutaltság, függőség, például energiafüggőség, a világváros és vidék ellentéte, hogy a nép szétesett, amorf tömeggé alakul. A pénz uralkodik az értékek felett, látszat demokráciák vannak, a valódiak helyett. Imperializmus és agresszív terjeszkedés jellemző. Erősödik a vallástalanság, a sport, a divat, a csillogás, egyfajta show business szemlélet a jellemző. Talmi csillogás és a valódi értékek háttérbe kerülnek. Az igazi művészet és az igazi tudomány. Annak ellenére, mondja Spengler, hogy magas az életszínvonal, a gazdaság fejlett, a technika is fejlett, és katonailag is az ütőképessége nagyon jelentős a nyugati civilizációnak. A nyugati embert Goethe nyomán fauszti embernek nevezi. Spengler azt állítja, hogy a nyugati ember túlgyőzte magát a természettel szemben. Ezzel kapcsolatban röviden idéznék a Nyugat alkonya című könyvéből, ami a rendszerváltás után már lefordításra került. Úgy tűnik, semmi sem hasonlítható ehhez a győzelemhez, amely csak egyetlen kultúrának sikerült, és talán csak néhány évszázadra. De ezáltal a fauszti ember saját teremtményének a rabszolgája lett. Számát és létfenntartásának jellegét a gép olyan pályára kényszeríti, melyen nincs megállás és nincs visszaút. A természet kimerülőben van. A földgolyó energiáival áldoz a fauszti gondolkodás oltárán. Megjegyezném, 100 évvel ezelőtt írta le ezeket a gondolatokat, és itt egyértelműen a gépi, technikai civilizációra gondol, de hozzávehetjük a jelenlegi számítógép és internet civilizáció érdekes ambivalenciáját is. Minden esetre Spengler úgy látja, hogy a modern technikai, gépi, ipari civilizáció egy rendkívül kettős jellegű civilizáció, amely az ember ellen fordulhat, sőt, ő úgy látja, hogy már kezdi, mint egy rabságba dönteni az embert. Nekem erről eszembe jut egy regény címe, amit gimnazista koromban olvastam. Indiai író írta. Az a címe, aki tigrisen lovagol. Valaki eltéved az őserdőben, és felugrik egy tigris hátára, hogy az majd hazavigye. A tigris meg kifele szalad az erdőből, és az ember azt hiszi, hogy arra fele szalad, amerre ő menni akar. Nem biztos azonban, hogy a tigris pont oda akar jutni, és pont azt akarja tenni vele, amit ő gondol. Nekem úgy tűnik, hogy ez a modern civilizáció, Spenglernek teljesen igaza van, tigrissel lovagolunk, amely azonban arra visz, amiről igazából fogalmunk sincsen. Akartunk valamit, de nem biztos, hogy oda jutunk vele. Visszatérve Spenglerre. Lényegében Spengler úgy látja, hogy egy harc zajlik a hatalomért a modern korszakban, és ebben az időszakban, amikor a nyugat alkonya kezdeténél vagyunk. A hatalmat kezdetben két erő vívja. A menedzserek és technokraták, mérnökök, akik tervezik a gépeket és a technikai civilizációt, a finansz oligarchiával, a bankárokkal szemben, akik át akarják venni az irányítását a dolgoknak. Egy harmadik erő azonban úgy tűnik, hogy mint egy lesben áll és készül arra, hogy mind a kettővel leszámoljon. Ez pedig a politikai elit, és megjósolja a cezarizmust, és a politikusok diktatúráját a technokraták és a bankárok felett. Idézem megint röviden, a cezarizmus felemelkedése töri meg a pénz diktatúráját, és annak politikai fegyverét, a demokráciát. Még a pénz aratja utolsó győzelmeit. Öröksége a cezarizmus némán és feltartóztathatatlanul közeleg. És akkor még egyszer utoljára visszatérnék erre, hogy a cezarizmus korát 2000 és 2200 közöttre teszi, tehát hangsúlyozom, hogy ő hosszú, több évszázados trendekben gondolkodik, így ilyen értelemben ez a kezdete a cezarista diktatúrák hatalomra jutásának. Megjegyzem, Hitler vonatkozásában csak egy évtized kellett, de biztosan vannak és lesznek még követők, hisz idő még van hozzá. És ez azt is jelenti, hogy egyre primitívebb politikai formák alakulnak ki, már utaltam az áldemokráciákra, hogy áldemokráciák lesznek, a tömegek széthullanak, a nemzetek amorf tömeggé oszlanak szét. És egyfajta primitív, despotikus birodalom alakul ki, hogy erővel összetartsa a széthullóban lévő tömegeket és a társadalmat megőrizze. Nagyon röviden csak ennyit Spengler elgondolásairól, melyek egy része nyilván korrekciókra szorul, de az ő zsenialitását azt nehéz lenne megkérdőjelezni. Egy másik gondolkodó, akire szintén támaszkodunk, Arnold Toynbee. Nagyon érdekes, hogy három olyan gondolkodót ragadtam ki, ezek közül az egyik német, a másik angol, a harmadik amerikai. De ennek is van bizonyos jelentősége. Spengler nagyon a német kultúrkörből merített. Goethe mellett Nietzsche filozófiájából. Toynbee inkább az angol száz gondolkodásmódot tükrözi különféle munkáiban. És ő is a civilizációk történetét kutatja. Tulajdonképpen ő történészként ismertük meg, de ő részben politológus is volt, mert évtizedeken át foglalkozott a brit külügyminisztérium kutató munkáival, tehát kor viszonyainak gazdasági, politikai tendenciáival, épp úgy, mint a múlttal. Mind a ketten klasszika filológusok voltak egyébként, tehát ógörögül, latinul is tudtak, és az ókori fejlődés bizonyos törvényszerűségeit hasonlították össze a modernkori fejlődéssel. Toynbee rögtön le kell szögeznünk, hogy elutasítja a determinizmusát Spenglernek. Ő úgy látja, hogy mindig vannak választási lehetőségek. Fő kategóriáira mindjárt rá fogok térni, és ki fog derülni, hogy a történelemben a alapvető kihívásokra mindig lehet adekvát válaszokat adni, és ilyen értelemben lehet biztosítani a civilizáció túlélését. Itt jegyezném meg, hogy ezt különösen érvényesnek tartom az európai, illetve a nyugati civilizációra. Megjegyzem mi újra, hogy Spenglernek alapjában abban igaza van, a legtöbb civilizáció elpusztult, amit ismerünk, de van néhány kivétel. És a kivételek, én legalábbis úgy vettem észre, sokszor ugyanolyan fontosak, mint az egyéb szabályszerűségek. Kivételhez sorolnám Kínát, Indiát és a nyugati, vagyis az európai civilizációt. A Kína és az India az körülbelül 3000 éve létezik, és újul meg újra és újra mindenféle visszaesések és hanyatlások mellett, amelyek egyébként nem mondanak ellent a civilizációk megújulási lehetőségének. Miben látja Toynbee a bomlás és a hanyatlás és az esetleges bukásnak a jeleit? Most az egyik fő tényező nála egy úgynevezett egyetemes állam megalakulása, egy hanyatlóban lévő civilizációban, amely egyetemes állam általában erőszakkal épül ki. Itt a Római Birodalom azt megelőzően a hellénizmus Nagy Sándor birodalma tűnik ilyennek. És akkor idézem Toynbee-t. Valahányszor egy civilizáció sikeresen behatol egy másikba, a behatolást elszenvedő civilizáció már megroppant, már nem tud növekedni. Itt felhívom a figyelmet arra, hogy nagyon érdekes a két fogalom, megtorbanás, ami itt Európában tart 1914-től 2000-ig, és a megroppanás. Az előzőt, mivel egy angol nyelvű könyvét is megnéztem, breakdownnak nevezi. A megtorpanást, a üzemzavarnak is fordítható, a gépezet, ugye egy autó, ha elromlik, breakdown. Disintegration, a megroppanás, az már a szétesésnek a kezdete, ez a distinkció nagyon fontos. És még egyszer hangsúlyozom, én úgy látom, ide értünk 2000 táján, ahogy Spengler megjósolta. Folytatom tovább. A nyugati civilizáció nyilvánvalóan nem érte még el az egyetemes állam fokát, zárójel. Az Európai Unió már az egyetemes állam foka. Előzménye a zavaros idők szakasza, a zavaros idők kétségkívül hozzánk, a mi nyugati világunkba is elérkeztek. Ez lehet utalás a két világháborúra, és természetesen a 29-33-as világgazdasági válságra. Igen, a civilizációk megroppanásának problémája belebámul a szemünkbe. Írja Toynbee. Majd még részletesebben foglalkozik azzal, hogy milyen törvényszerűségei vannak. Itt megjegyzem, ő foglalkozik a civilizáció keletkezése, kialakulása, fejlődése, virágzása, expanziója időszakával is, de engem csak az érdekelt, hogy azt lássam, hogy a hanyatlás jeleket miben látja, ugyanúgy, mint Spengler, és ezek mennyire csengenek egybe a mostani folyamatokkal, főleg az utóbbi 20 év folyamataival. Nála kulcs szerep elit és tömeg viszonya. Ő ugyanis úgy gondolja, hogy a nagy civilizációk nagy fejlődését pozitív funkciót betöltő elitek biztosítják, amelyeket követnek a tömegek. Tehát idézem is őt. Ha a teremtő egyének vagy teremtő kisebbségek elvesztik lelkükből a teremtő erőt, a civilizáció megroppan. Ha a vezetőkből kivész a vitalitás, megszűnik az a varázslatos hatalmuk is, mellyel a teremtésre alkalmatlan tömegeket befolyásolják, és maguk után vonzák. Ahol nincs teremtés, ott nincs mimézis. Tehát ott nincs utánzás, hogy a tömeg önkéntesen kövesse a vezetők jó példáit és az útmutatását. És ez egy nagyon lényeges tényező, rögtön hozzáteszem, hogy sok helyen leírja Toynbee, az elit, és különösen a tudósok és az értelmiség felelősségét. Abban, hogy képesek legyenek utat mutatni, és megmutatni a valós választ a kihívásokra. Mert ha az elit erre nem képes, vele pusztulnak a tömegek is, és az egész civilizáció hosszabb távon el fog pusztulni. Ha bármely társadalom történetében a teremtő kisebbség pusztán uralkodó kisebbségé korcsosul, és erőszakkal akarja megtartani azt a pozíciót, melyet már nem érdemel ki, az uralkodó elemek jellemében bekövetkezett ilyen fatális változás a másik oldal, a proletariátus elszakadását váltja ki, ő proletariátusnak nevezi azon tömegeket, akik szembefordulnak az elittel, mert nem tartják az elitet megfelelőnek az ő politikáját. Mint ahogy Marx is azt gondolta, hogy a proletáriátus sírásója lesz majd a burzsóáziának. Megszűnik az uralkodó elemek spontán csodálata, vagy szabad utánzása, követése, és a proletariátus fellázad. A civilizáció bomlása, tehát felszítja az osztályok háborúját a társadalmi szervezetben. Összegezve, tehát a civilizációk megroppanásának három fő jelét, a kisebbség elveszti teremtő erejét, már az elit, az uralkodó kisebbség, a többség nem akarja többé követni az elitet. Zárójelben megjegyezném, ez nagyon érdekesen hasonlít Lenin forradalom elméletére egyébként. Végül a harmadik az, hogy ezzel az ellentéttel egy bomlási folyamat indul meg. Tehát az, hogy kezd szétbomlani a társadalom, az az egység, ami eddig az összhang miatt az hatalmon lévők és a kormányzottak között megvolt, és amit ez biztosított. Ebben a helyzetben tulajdonképpen Toynbee szemben Spenglerrel lát kiutat és megoldási lehetőségeket, amelyekkel lehet élni, és, hogy Bibó Istvánt idézem, lehet elpuskázni a lehetőségeket. Ezért nagyon lényeges tulajdonképpen a tudatosítása a kihívásnak. Ismét hangsúlyozom, a kihívás jellege, a challenge határozza meg, hogy mi lehet az adekvát válasz, a response. És ebben az értelemben vagy adekvát, és akkor sikeres a válasz, vagy inadekvát, és akkor kudarc lesz a következmény, sőt kudarcok sora. Nagyon emlékeztet ez a logika Darwinnak az evolúciós elméletére és a kihívások és válaszoknak a kérdéskörére. De mondanám is, mit tehet az egyén egy ilyen helyzetben. A bomladozó társadalmi szervezetben a teremtő génius szikráját hordozó egyén a megváltó szerepében találja meg társadalmi cselekvés területét. Csak az olyan jelöltek érdemlik meg ezt a címet, akik a társadalomtól akarnak megmenteni, és rendületlenül kitartanak céljuk mellett. Egy civilizáció bomlása, épp úgy, mint a növekedése, folyamatos és kumulatív folyamat. Tehát itt azt jegyezném meg, az nagyon érdekes, hogy a társadalomtól. Ez azt jelenti, hogy az emberekkel szembe kell menni, mert az emberek nagy része általában nem nagyon ért semmit. Vagy a politikai elittel kell szembe menni a megváltónak, mert az nem érti a helyzetet. Egy kihívás megválaszolásának kudarca minden társadalmi megroppanás katasztrófájának lényege. Ennek következtében szakad meg a növekedés folyamata, és indul el a bomlásé. A bomló társadalom ex hipotézi képtelen a felmerülő kihívást megválaszolni. És mindaddig, amíg egy kihívás válasz nélkül marad, nem foglalja el másik a helyét. Ez azt jelenti, hogy a bomló társadalomra mindvégig egyetlen kihívás megválaszolása vár. Azé a kihívásé, melynek folytán megroppant. Egy kihívás sikertelen választ vált ki, melyből új válaszkísérlet fakad, majd új kudarc, és így tovább. A sor végpontja az összeomlás. Vereség, erőgyűjtés, visszaesés. Ez a bomlási folyamat sémája, mely azonnal mozgásba jön, ha egy kihívás megválaszolási kísérlete kudarcot vall. Itt megjegyezném, egy legyengült civilizáció könnyű préda lesz a környező társadalmak számára. Majd még folytatom az utolsó idézet Toynbee-tól. Az in extremis vergődő társadalmat vagy valamely agresszív, kortársa támadja meg és kebelezi be, vagy egy interregnumban olvad fel, melyből végül egy új civilizáció születik. A civilizáció megroppanásával kezdődő vereséget végül erőre kapás követi, mely az egyetemes állam megalkotásával veszi kezdetét. Itt egyértelműen utalnék az Európai Unióra, ami ennek a koncepciónak megfelel, és az egyetemes állam Pax Ökumenikájának megroppanásával ér véget. Ez a megroppanás egy új vereség kezdetét jelenti, melyet már nem követ új erőre kapás, hanem akadálytalanul rohan a megsemmisülésbe. Felhívnám újra a figyelmet arra, hogy a kihívásra adható adekvát válasz, tehát feltételezi Toynbee, mindig is adható adekvát válasz, de pontosan ismerni kell a kihívást, abszolút világosan nével nevezni, és én úgy látom, bár ezt nem akarom belemagyarázni Toynbee koncepciójába, mondanám, hogy ez az én meglátásom, hogy itt nincs harmadik verzió. Tertium non datur. Itt nem lehet kompromisszumokat kötni, hogy az eltévelget elit, meg a tömeg megegyezik félúton. Hiszen vagy adekvát a válasz, vagy inadekvát. Tehát csak az adekvát válasz lehet megfelelő, legfeljebb valamennyivel elodázni lehet dolgokat. Fél megoldások itt nem létezhetnek. És akkor egy kicsit közelebb jutván ahhoz, hogy jelenleg mi ez a fő kihívás, mert ennek nagyon jelentősége. Samuel P. Huntington, amerikai politológus. Fejtegetéseire támaszkodnék röviden, és idézek is majd tőle. Ő 1996-ban megjelent művében Clash of Civilizations, a civilizációk összecsapása, rövidítve a cím, és az új világrend kialakulása kérdésével foglalkozik. A könyv 2000 előtt 4 évvel jelenik meg az Egyesült Államokban, magyarra lefordították 98-ban. Tehát az amerikai megjelenés után 2 évvel feltételezhetően felismerték a jelentőségét a civilizációk összecsapása fejtegetéseinek. Ő egyértelműen az iszlámban látja ezt a veszélyt a nyugati civilizáció vonatkozásában. Hozzáteszem, ő egyébként a jelenkorban 8 civilizációt különít el. Ezeket most nem sorolnám fel, de európai szempontból kétségtelen a nyugati és európai, illetve az iszlám közötti összecsapás és konfliktus a legfontosabb. Ő úgy látja, hogy az iszlám civilizáció hatalmas erőre kapott valahol a 70-es évektől, részben az olaj árrobbanás és az olaj bevételek, tehát az energiahordozó bevételeknek ugye az eladásai révén, az energiahordozók, főleg olaj és földgáz, de itt a kőolaj a legfontosabb, mint egy fegyverré is válik a muzulmán országok kezében. Nagy öntudatra ébred a muzulmán országok egy része. És a másik ilyen tényező az a muzulmán országok népesség növekedése. Érdekes, itt rögtön megjegyzem, hogy nem feltétlenül ott növekszik nagy mértékben a muzulmán országok népessége, ahol az olajár robbanásból bekövetkező nagy jövedelmekre szert tesznek. Sőt, mondhatnánk, onnan nem nagyon áradnak ki migránsként Európába és más területre a népesség tagjai, hanem olyan területekről főleg, ahol ez a fejlődés elmarad, ami egyértelműen elsősorban az olaj kitermelésnek és eladásnak köszönhető. A népesség növekedés és nagy fiatal 10-20 éves népesség feldúzadása nagyon nagy jelentőségű Huntington szerint. És akkor idéznék tőle ezzel kapcsolatban. A nagyobb népességnek több erőforrásra van szüksége, ezért a sűrűn lakott vagy gyorsan növekvő népességű társadalmak hajlamosak arra, hogy új területeket foglaljanak el, és nyomást gyakoroljanak a más, demográfiailag kevésbé dinamikus népcsoportokra. Az iszlám népesség növekedés tehát az egyik fő előidézője azoknak a konfliktusoknak, melyek az iszlám birodalom határvidékein, a muzulmánok és más népek között bekövetkeznek. A népesség nyomása a gazdasági stagnálással együtt elősegíti a muzulmánok nyugatra és más, nem muzulmán országokba történő migrációját, és az érintett országokban a bevándorlás fontos és kényes kérdéssé válik. Még egyszer megjegyzem, ez 22 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv. És akkor konkrét példákat is felsorol, Oroszország vonatkozásában, közép-ázsiai muzulmán népesség, csecsenek, kirgizek és mások. Szerbia vonatkozásban, albán népesség növekedése Koszovóban. Izrael vonatkozásában, a palesztin népesség növekedése. Spanyolország, Olaszország, Franciaország számára, Maghreb országok, észak-nyugat-afrikai. Itt tennék egy megjegyzést, vagy a rohingyák Myanmarban, ami szintén muzulmán népesség, és ami hosszú idő alatt szivárgott át és települt át, lényegében illegálisan Myanmarba. És akkor az utolsó idézet Huntingtontól. A muzulmán népesség növekedés destabilizáló hatást fejt ki mind a muzulmán társadalmakban, mind pedig szomszédaiknál. A középiskolát végzett fiatalok továbbra is friss erővel látják el az iszlám újjászületést, és elősegítik a muzulmán militarizmus erősödését és a muzulmán migráció növekedését. És akkor visszatérnék egy kicsit arra, hogy néhány dologgal mindezek után még illusztráljam, miért látom úgy a Spengler, valamint Toynbee és Huntington fejtegetéseit is figyelembe véve, hogy valóban hanyatló időszakban van a nyugati és az európai civilizáció. Megjegyzem, egy évvel ezelőtt egyik gondolatkört se ismertem részletesen, de 10-15 éve látom a hanyatlásnak a jeleit. Nos, néhányat sorolnék fel ezek közül, amelyek mind nagyon vitatott, nagyon nehéz problémakörök, pont ezért veszem őket számba, és ezekért is látom, mint válság tüneteket. Az egyik természetesen a népesség csökkenés. Ugye itt arról van szó, hogy a kihívás külső, és bocsánat, de egy nagyon fontos tényezőt még hozzátennék, hogy alapjában a lényeget abban látom, hogy a globális rendben óriási területek népessége nem képes a modernizáció követelményének megfelelő módon választ adni, tehát a modernizációs kihívásra eredményes, sikeres választ adni. Ez több milliárd embert érint, közép-amerikai, afrikai és dél-ázsiai területeket főképpen. És ez a modernizációs deficit, részleges vagy teljes csőd vezet ahhoz, hogy a modernizáció sikertelenségét azzal kompenzálják, hogy megpróbálnak benyomulni a sikeresen modernizálódott területekre. A latinok benyomulása az Egyesült Államokba ugyanennek a folyamatnak a része, mint a fekete afrikai népesség, vagy a dél-ázsiai és közel-keleti szegény országok muzulmán népességének benyomulása Európába. Ez ugyanaz a folyamat, ugyanaz a jelenség, csak földrajzilag más területeken. Meg is jegyezném, hogy a nyugat országai közül Kanada és Ausztrália kedvezőbb helyzetben van. Egyszerűen földrajzi okok miatt. Ausztráliában nem lehet száraz lábbal benyomulni, mint ahogy az Egyesült Államokba berehet Mexikon keresztül. És Kanadában is nehezebb, ráadásul ott az éghajlat nem kedvez az ilyen egyenlítő, ráktérítő, baktérító körül élő népesség számára. Valójában ugyanazon folyamat különféle jelenségeit látjuk, de a lényeg az a modernizációval való megbirkózás kudarca a kibocsátó országok számára. Európa számára pedig, illetve a nyugat számára nyilván ennek a kivédekezése a feladat, és ez a kihívás. És itt rögtön utalnék rá, mielőtt bizonyos jegyeket sorolnék, kísértetiesen analóg ez a helyzet, és emlékeztet, ezért a néhány elnevezésben én is fogok emlékeztetni, ezek egy részét idézőjelben képzelem el, de a legszorosabb lényegi értelemben a nyugat-római birodalom bukására. Ahogyan a germánok szétverték a nyugat-római birodalmat. Ugyanis nem úgy verték szét, hogy a germán hadsereg elfoglalta a nyugat-római birodalmat, hanem körülbelül másfél évszázad alatt óriási népesség fokozatosan és folyamatosan behatolt, illetve betelepítették őket a nyugat-rómaiaknak a közreműködésével, tekintettel arra, hogy a népessége csökkent a nyugat-római birodalomnak, nem volt, aki földet műveljen. És a límezt, a kerítést, a határt megépítették, nem volt, aki védje az óriási határvonalat. Fogytak el az emberek, és ezért telepítettek be germánokat, hogy megoldják a munkaerő problémát. Rövid távon megoldották, hosszú távon szétverték saját civilizációjukat és saját birodalmukat. Mondhatnám, hogy egy tállencsért eladták első szülöttségi jogukat. És ugyanezt csináljuk most itt Európában, legalábbis az Európai Unió jelenlegi vezetői ugyanezt teszik. És akkor arra néhány tényezőre rátérnék. Tehát az öngyilkos civilizáció úgy is ölheti le saját magát, hogy nem szül gyerekeket. Hiszen abban, hogy a germánok benyomultak a nyugat-római birodalomba, az is szerepet játszott, hogy a nyugat-római népességet nem reprodukálták. Így döntőnek azt tartom, hogy egy adott terület népességét legalábbis a populáció fenntartása érdekében biztosítani kell, legalább a reprodukciót, tehát hangsúlyozom, hogy újra termelni a népességet, a népességfogyást megállítani. Európa népesség az 1970-es évek óta legtöbb országban csökken, a természetes népesség, tehát itt eltekintek a bevándorlástól, magyarországi 1981 óta. Több mint 900 ezer fővel csökkent a természetes népesség, Magyarország népessége 30-40 ezer fővel csökken évente. De ugyanez van Európában, ebben utolértük Európát nagyon gyorsan. Bérekben és életszínvonalban nem, a nyugatot, de ebben igen. Ez tehát az egyik fő jele, amivel hozzájárulunk a saját civilizációnk hosszabb távú, de nagyon biztos elpusztulásához. A másik ilyen, és ez nyilván mint egy vonza a bevándorlást, mint egy vákum helyzetet teremt a növekvő népességű területekről, a népesség beáramlásra, a migrációra. Rögtön átérvén a migrációs problémára. A legsúlyosabb dolog, és ezt 3 éve ezelőtt pontosan ugyanúgy gondoltam, mint most. A migrációs válság fogja a kegyelemdöfést megadni Európának. Ez fogja szétverni és elpusztítani hosszabb távon ezt a civilizációt. Ugyanis itt vagyunk, a teljes szakadásnál. Amit egyébként Toynbee úgy nevez, hogy schism of the soul, a lélek meghasadása, ha szabad ezt úgy mondanám, hogy kollektív skizofrénia Európában. Hiszen arról vitatkozunk egymással, értelmiségiek, átlagemberek, politikusok, pártok, hogy mi az igazi európaiság. Az Európa tudatunk vitázik önmagával, az, hogy beengedjük a migránsokat akkor is, ha valójában nem menekültek, és aki jön, azt engedjük be, mert a szeretet tana ezt követeli tőlünk, az európai értékek, vagy megállítsuk a migránsokat, hogy megmentsük az európai embereket. Szemben néhány alapértékkel. A dilemmát abban látom, el kell dönteni. Az európai értékekhez ragaszkodunk végsőkig, vagy az európai emberek életéhez és létezéséhez ragaszkodunk. Ugyanis itt a kettő ellentmondásban áll egymással, és ebben én úgy látom, hogy az európai ember mellett kell lenni, és a fenntartása és a fennmaradása mellett, és van egy-két alapelv, amit fel kell adnunk. Megjegyzem, a történelemben az összes olyan eset, amikor egy alapelvhez végsőkig ragaszkodnak, előbb-utóbb emberirtáshoz vezetes. Lásd, mindig a legszebb elvek, a szeretet tana a kereszténységnél, a hivatalos tanokkal szembeforduló eretnekek üldözése és megsemmisítése például, ennek nagyszerű példája, vagy az egyenlőség tana is nagyon szimpatikus, hát néhány millió embert kiirtottak az egyenlőség nevében, és sorolhatnék még néhány ilyen szép alapelvet. Én úgy látom, hogy a történelem arra tanít, hogy egyetlen alapelvhez sem lehet minden esetben és kizárólagosan ragaszkodni. Például a nyitott társadalom elvéhez sem, amire mindjárt rá fogok térni. De még egyszer hangsúlyozom, ez a hasadás, ez a tudat és lélek hasadás, ez a döntő tényező, nem tudjuk eldönteni, hogy mitől vagyunk európaiak, és mi az alap érdekünk. A politika mindig érdekekről szól. Az az elsődleges benne, és aki tudja követni a saját érdekeit, az fog életben maradni. De ellentét van a politikai elit és a lakosság jelentős része között. A jelenlegi Európai Uniós politikai elit elgondolásai és az európai néptömegek elgondolásai között. Vagy baloldali és liberális oldal szemben a jobboldali konzervatív oldallal. Színezi még egy földrajzi, teljesen érthető és világos. Nyugati és északi országok szemben a déli és keleti országokkal Európában, aminek nyilvánvalóan jól meghatározható történeti okai vannak. Nézzük meg, hány északi vagy nyugati országot ért a tatárjárás, mennyit foglalt el az oszmán-török birodalom, mennyit szálltak meg a szovjetek. És mindjárt érteni fogjuk, hogy a keletről és délről érkező kihívással szemben miért határozottabbak a V4-ek vagy a balkán országok az összes ország épített kerítést, vagy kezdenek például határozottabbak lenni az olaszok. Tehát többféle szinten érzékelhető ez az ellentét, és ez nem feloldható kompromisszumokkal. Itt a megoldás az lehet, hogy tekintetbe véve Toynbee fejtegetéseit, amelyek itt is helytállónak tűnnek, vagy győzni fog az Európai Uniós politikai elit, és kordában tartja a választókat, vagy leváltják ezt az elitet. Ha leváltják az elitet a választópolgárok, esély lesz a kihívással valóban szembenézni, és a megfelelő választ adni erre a kihívásra. Még egyszer hangsúlyozom, kompromisszumot sehol nem látok, hiszen a jelenlegi helyzet abszolút inadekvát válasz. Ez egy kicsit olyan, mint a török Habsburg időszakban Magyarország főurainak egy része török párti volt, és árulónak tartotta a Habsburg pártiakat. A Habsburg pártiak árulónak tartották a török pártiakat. Itt az európai értékrend elárulásával vádolja az egyik tábor, a migráns párti, a migráns elleneseket. És persze fordítva. Ebből, ha nem lépünk ki, akkor ez újra és újra tovább fogja gyengíteni. Ahogy Toynbee mondta, a kihívásra adott rossznál rosszabb válaszok fogják követni majd egymást. Visszatérvén még tehát a népességcsökkenés és a kollektív tudathasadás kérdéséről volt szó. A harmadik ilyen lényeges dolog. Én úgy látom, hogy rengeteg hosszú időn át pozitívan funkcionális eleme az európai civilizációnak, ellentétébe fordult, diszfunkcionálissá vált. Hogy Emil Durkheimnek és Robert Merton szociológusoknak a kategóriáját használjam, tehát a saját funkciója ellentéte szerint működik. Ilyen például a jogvédő szervezetek tevékenysége, az emberi jogok megvédésére alakult szervezeteké, amelyeknél azt tapasztaljuk, hogy csak a kisebbség és az Európán kívüli népesség jogait védik, az európai emberekét és a többségét egyáltalán nem tartják fontosnak. Hozzá kell tennem, hogy jól ismerem a Déclaration des droits de l'homme et du citoyen kezdetű dokumentumot, amely a francia forradalom évében 1789-ben született, augusztus 24-én. Tehát itt egyértelműen európai emberek és polgárok jogairól van szó. Franciákról, majd később európaiakról. A jogállamiság kezdeteiről. Ez azonban érdekes ellentétbe fordul. Orvosok határok nélkül. Migration Aid. Amnesty International. Magyar Helsinki Bizottság. Társaság a szabadságjogokért. Nagyon furcsán funkcionálnak, és teljesen szem elől tévesztik a saját eredeti funkciójukat. Nagyon érdekes, ahogy bangladesi menekülteket véd a Magyar Helsinki Bizottság. Bangladesben háború nincs, és ráadásul ők már nincsenek is látótávolságban, mert már rég köddé váltak. Ez teljesen abszurdnak tűnik, hogy a többségnek semmiféle jogaik ne lennének, és azokat nem kellene védeni. De egyetlen példát hagy mondjak, ez európai jogvédő szervezetek, sőt, van olyan, ami nem is jogvédő szervezet. Régóta nagyon tisztelem. A Médecins Sans Frontières, az orvosok határok nélkül elnevezésű szervezetet, hosszú évtizedek óta dolgoznak sokkal nehezebb körülmények között, Latin-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, legalábbis sokkal nehezebb körülmények között, mint a saját országok. Nemrég olvastam egy magyar orvosról, aki Kongóban dolgozik, szemorvos. Naponta 150 beteget lát el. Tehát minden tiszteletem az övék. De körülbelül egy-másfél éve embercsempészettel is foglalkoznak, amire nincs joguk. Egyetlen jogvédő szervezet sem, és az orvosok határok nélkül sem jogosult arra, hogy embereket vegyen át a muzulmán embercsempészektől Észak-Afrikában, és hajón átszállítsa őket Olaszországba, vagy bármelyik európai országba. Itt jegyzem meg, hogy az én meglátásom szerint ez nem egyszerűen együttműködés és bűnpártolás, ez embercsempészet. Sajátos munkamegosztás alakult ki. Az embercsempészek Észak-Afrikában, a muzulmán embercsempészek felveszik a pénzt azoktól, akik Európába akarnak jönni. Majd csónakokba teszik ezeket a menekülteket, de magát a csempészetet már tulajdonképpen ezek az emberjogi szervezetek, meg az orvosok határok nélkül végzik el, ingyen és bérmentve. A világon a legjobb üzlet embercsempésznek lenni Észak-Afrikában. Hiszen a munkát, a pénzt fölveszik, a munkát meg majd a civil szervezetek elvégzik helyettük. Tudandó ehhez a kérdéshez, hogyha Európai Uniós hajó felvesz olyan embereket, akik csónakokban hánykolódnak a tengeren, túlzsúfolt gumicsónakokban, nem szállíthatja vissza Afrikában. Évezredek óta a tengerészeti jog szerint a hajó az az adott országhoz tartozik, tehát haza kell szállítani a európai területre. Ezzel is vissza lehet élni, ezt előre kalkulálják. Arról nem is beszélve, hogy kommunikálni kell egymással. Tehát jelezni kell, hogy hol tették csónakokba, százával, esetleg ezrével a fekete-afrikai migránsokat. Megjegyzem, jó ideje a kalabriai és a szicíliai főügyészek észrevették, hogy a támogatásoknak körülbelül az egyharmad, amit az Európai Unió erre száll, a maffiához kerül. Ezt a migráns üzletet ugyanis a maffia nyilván évekkel ezelőtt kiszagolta. Nagyon sarkítva azt mondanám, hogy a civil szervezetek hajói átveszik a muzulmán embercsempészektől a migránsokat, és átadják a szicíliai maffiának, vagy a kalabriai, dél-itáliai maffiának. A maffia most is létezik és működik, aki kételkedik benne, gondoljon vissza a szlovákiai újságíró gyilkosságra. Áttérve egy másik kérdésre, PC, political correctness, a kommunikációnak a diszfunkcionálissá válása. Régóta észrevettem sokféle kérdésben, vannak úgynevezett tabu témák. A tudományban persze nincsenek tabu témák, de közéletben lehetnek. Kommunikációban, egy adott társadalmi politikai életben. Most a tabu téma, ugye a tabu maga a fogalom, az valahol a törzsi nemzetségi társadalom. Régen primitívnek nevezték, most inkább természeti népek társadalmára mondjuk, ugye, alapkategóriája volt. Bizonyos dolgokat tilos volt megnevezni. Szakrális jellegű vallási okok voltak ezek elsősorban, amelyek ehhez kapcsolódtak. Egy ideje Európában és a nyugati civilizációban bevezetjük a tabukat, és én úgy vettem észre, hogy mindig a legfontosabb és legvitatottabb kérdésekben, és a tabukkal megakadályozzuk a kérdések rendezését, a valós szembenézést meghatározott problémákkal. A modern viszonyok között tulajdonképpen ez cenzúrát jelent. És visszagondolok arra, mennyit küzdöttek Európában, az európai civilizációban. Idéznék egy dokumentumból. Kívánjuk a cenzúra eltörlését. Diktatórikus hatalmak, abszolutista rendszerek, cárizmus, egyéb totális diktatúrákkal szemben. Most a cenzúrát a jogvédő és civil szervezetek gyakorolják. Nem tudom egyébként milyen jogon, valaha az életben ki jogosította fel őket arra, hogy eldöntsék, milyen szavakat és kifejezéseket használhatunk. Ez a cenzúra tulajdonképpen ugyanúgy jogtipró, a szólásszabadság jogát sérti. De még egyszer mondom, ez nem is az az alapprobléma. Sérti a szólásszabadság jogát, mondjuk, ez is elég nagy baj. Ismerünk példát arra, hogy egy újságíró egy politikai vezető ellen ír, aztán legyilkolják a saját országa nagykövetségén egy másik országban. Demokráciákhoz hozzátartozik a szólásszabadság önmagában is. De még egyszer hangsúlyozom, hogy a tabu témák meg a tabu kifejezések pont a legfontosabb kérdések megismerését akadályozzák, a problémákkal való szembenézést. Olyan ez, mint amikor Freud szerint a pszichoanalízis szembenéz az egyén problémáival, és ott hallgat el, és arról nem akar beszélni, ami a legnagyobb baja az egyénnek. Onnan lehet tudni, hogy valami probléma eredete onnan származik, amiről nem beszél szívesen. Tehát ilyen értelemben a probléma megoldásban a legnagyobb akadályok közé tartozik ez. Nem lehet beszélni cigány kérdésről. Majd szélsőséges pártok fognak beszélni róla. Olyanok, amelyek olyan megoldásokat akarnak, mint a nyilasok, vagy a náci Németországnak. Hiszen a problémával szembenézünk évtizedek óta. És amíg nem oldjuk meg, kísérteni fognak, ahogy ezt Toynbee mondta. Újra meg újra felbukkannak, és újra kísértenek minket. Egyetlen példát hagy mondjak, rengeteg érdekes példa van erre a PC-re. De a legnagyobb meglepetés számomra az volt, arról olvastam, hogy Hollandiában új címet akarnak adni egy képnek, amelyet a 17. században festett egy holland festő. Az a címe Néger nő legyezővel. Megjegyzem, a korviszonyok között már az is szép, hogy egy ilyen témát valaki felvállal, tehát egy néger nőt lefest, és hát ezt a címet adta, joga van hozzá. Ő a művész, ő alkotta. És azt kérték holland píszis jogvédők, hogy írják át ezt, mert ez zavarhatja, sértheti egyes emberek érzékenységét, különben se szabad olyat mondani, hogy néger. Végül nem tudom, hogy átírták-e, de hogy ez problémaként jelenhet meg, nagyon érdekes, hogy honnan vindikálja a jogot valaki arra most, vagy 1-2-3 évvel ezelőtt, hogy egy 17. századi festmény címét átírja, mert abban a néger szó szerepel. Tehát úgy látszik, hogy a jogvédők tiporják leginkább a jogot. Még két problémáról röviden. Teljesítmény elv. Teljesítmény az oktatásban, az iskolában. A gazdasági teljesítmények. Ez a civilizáció, amiben élünk, a modern, amit Európa hozott létre, valahol 1500 tájától, azon alapul, hogy komoly, jól szervezett, hatékony munkával értékeket hozunk létre. Termelünk, szolgáltatásokat biztosítunk, és differenciálunk azok között, akik jól, kimagaslóan, nagyon jól, átlagosan, kevésbé jó, gyengén, vagy mondjuk sehogyan sem teljesítenek semmit. Ez a teljesítmény elv elveszendőben van, elég sok fele. A felsőoktatásban tapasztalom 10-15 éve. Mondhatnám, hogy egybeesik azzal, amikor a hanyatlás korába lépünk. Több mint 30 éve tanítok felsőoktatásban, de meg kell mondanom, hogy valahol főleg az utóbbi 5-10 évben az látható számomra, egyre több olyan hallgató jelenik meg, aki a világon semmit nem akar tanulni, egy része nem is tud. A képességei se olyanok, és hosszú éveken át lébecolnak az egyetemeken. Megjegyzem, nyugaton már több évtizede. Gyakorlat ez, miközben munkaerő hiány van nyugaton, és vannak, akik fekete Afrikából akarnak behozni néger lakosságot, meg a muzulmán területekről, annak pótlására. Szakmunkás munkaerő hiány érzékelhető egész Európában és Magyarországon is, és közben tömegével lébecolnak az egyetemeken egyetemi hallgatók. Nem mondom, hogy a nagyobb része, talán harmada körül lehet, teljesen értelmetlenül töltenek el éveket. És kényszer helyzetek vannak a tanároknak, hogy az egyetemek, szakok, karok egzisztenciális okai miatt egyszerűen fogalmazok, senkit nem akarok bántani vele, minden hülyét átengedjenek. Tökéletesen ellentmond annak, amire fölépült ez a civilizáció. És akkor utalnék arra, hogy Kelet-Ázsia vajon miért fejlődik, és miért sokkal jobbak az eredményei gazdaságban, tudományban, technikában is, oktatásban is. Ha megnézzük ezeket a vizsgálatokat, matematikai készségek, olvasás, szövegértés, meg kell mondanom, hogy én úgy látom, hogy az egyetemi hallgatóság egy része funkcionális analfabéta. 10 oldalt nem képes elolvasni úgy, hogy azt érti is, hogy oda mi van leírva. Itt elvész a teljesítmény, tulajdonképpen valódi teljesítmény helyett statisztikákat gyártunk, diplomaszámokat, amelyek hazudnak nekünk, mert ez nem igazi fejlődés. Statisztikailag növekszik a diplomások száma, miközben valójában az igazi diplomásoké csökken. És az utolsó szempont, nem tudok másképp fogalmazni, meg a PC-hez sem tartom magam. Soha nem is tartottam. A régi rendszerben, az ancien rezsimben sem, meg most sem. Társadalmi parazitizmus. Amit megjegyzem, már Spengler és Toynbee is megjósolt, hogy növekedni fog az ilyen válsághelyzetekben, lásd antik proletariátus, pánemet circenszész, kenyeret és cirkuszt. Régóta érzékelhető, tehát nem tudok másképp fogalmazni, hát ez egy ilyen biológiai fogalom, de társadalmilag ez értelmezhető. Juttatások, pótlékok, járadékok, kedvezmények, mentességek. Hozzájutni sok mindenhez, amit a jóléti állam biztosít, a jóléti civilizációban, és rengetegen azt hiszik, hogy ez végtelen és kimeríthetetlen, mint ahogy a bolygó készletei, az ásványkincsek, meg a termőföldek kimeríthetetlenek. A jóléti államok 5-10 éve kezdenek belerokkanni ebbe. Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában, talán Svédországban még odébb van, az, hogy 5-10 év múlva, 15-20 év múlva, hogy fogják a nyugdíjakat kifizetni? És hogy tudják biztosítani azt az életszínvonalat és azokat a juttatásokat, amikhez hozzászoktak a jólétben az emberek, nem fogják tudni megoldani. Agybajos vitákat folytat a francia nép a kormányzatokkal arról, hogy kell-e emelni a nyugdíjkorhatárt. Ez alatt a 20 év alatt is legalább 5-8 évvel növekedett az átlagos életkor. Belátható, hogy ha az átlagos életkor növekszik, nyilvánvalóan a nyugdíjkorhatárt is növelni kell. Arról nem is beszélve, hogy a nyugdíjasok plusz foglalkoztatása, akár részmunkaidőben is, szerepet játszhat megint abban, hogy ne legyen olyan akut a munkaerő hiány. Szükség arra, hogy kívülről pótoljuk Európán kívüli munkaerővel a munkaerő hiányt. De ennek is van egy érdekes megjelenési formája. Viták folynak sok országban arról, hogy vezessék be a munkanélkül megszerezhető jövedelmet. Alanyi jogon. Tehát, hogy aki úgy dönt, soha életében nem dolgozik semmit. Miközben egyébként akut munkaerő hiány van, érdekesnek tűnik ez a totális aláásása annak, amit európai civilizációnak nevezünk, elnézést, de az értékteremtő munka is európai érték. Ennek a bevezetése még talán odébb van, és ez is növelni fogja ezt a katasztrófa helyzetet, hiszen az egész civilizációnk arra épült fél ezer éven keresztül, és most is csak arra tud épülni, hogy az embereknek, akik erre alkalmasak, dolgozniuk kell, és minél kvalifikáltabb és nagyobb értéket hozzáadó, megteremtő munkákat kell végezniük. Tulajdonképpen én a példák sorát nem akarom szaporítani. Van még sok terénum, van még sok kérdéskör, amit előhozhatnánk. Ezek rendszerszerűen, ahogyan összeállnak, ezek válságtünetek. És én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a kihívással szembe tudjunk nézni, és hogy a válságból kilábaljunk, erre minden esély megvan. Az európai civilizáció közel 3000 éve ki tudott válságokból lábalni, innovatív volt, mindig tudott meríteni korábbi korok tanulságaiból. Arisztotelész politikája most is irányadó lehet. A görög filozófia eredményei, vagy matematika, vagy geometria még most is lényegesek. Egy nagy bukásunk volt, a nyugat-római birodalom bukása, amikor nem tudott a nyugati birodalom adekvát választ adni a kihívásra. Ebből kellene tanulnunk, és szembe kell néznünk a valódi kihívásokkal. És ehhez a szembenézéshez én azt gondolom, hogy az egyik legfőbb segítséget a tudomány fogja nyújtani, amelyik nem jobboldali, nem baloldali, és nem is centrumpárti, és nem nyugat-európai, és nem kelet-európai, hanem valódi tudomány, és az tud nekünk ebben segíteni.
Molnár Máté az Öngyilkos civilizáció című előadását hallották. Egy-két kérdést szedtem össze. Először, hogy van-e csak egy terminológia? A két modellt láttam itt nagyjából fölvázolva az elmúlt egy órában. Az egyik nyilvánvalóan az az öngyilkos európai civilizáció. Csak hogyan neveznénk el a másikat, az alternatívát?
Van egy párt, 6 éve alakult Németországban. Az a neve Alternativa für Deutschland. Lehetne ez Alternativa für Európa.
Akkor azt kérem, hogy kicsit menjünk a jövőbe, és mostanában népszerű 2050 sok helyen, mint egy céldátum, amikor már valami nagy léptékű változás akár lezajlott, hogy fölvázolná ezt a két modellt, az öngyilkos Európának a modelljét 2050-ben, és az alternatív Európának a modelljét 2050-ben. Hogyan fog kinézni ebben a két haladási irányban, ebben a két modellben az az Európa, ami 30 év múlva, amiben a gyermekeink élnének 30 év múlva?
Ennél jobb kérdést nem is lehet föltenni. Egyrészt előre bocsátanám, hogy a jövőt nem tudjuk. Ezt Spengler se tudta, csak megsejtette, mert zseniális intuícióval rendelkezett. De azt tudjuk viszont, hogy bizonyos tendenciák, ha folytatódnak, akkor annak milyen következményei lesznek. Tehát magyarán szóval valóban egy A és B változatot tudunk itt felvázolni. Ha a kedvezőtlen tendenciák folytatódnak, amelyekből igyekeztem jó néhányat összeszedni, és ezeket nem fogjuk viszonylag rövid időn belül átalakítani, 5-10 évünk lehet erre, akkor 2050-re, tehát jó 3 évtized múlva azt gondolom, hogy eldől a jövőnk. Hosszabb távon is. Nézzük a rosszabbik verziót, a pusztulás folytatását és az összeomlást. Meg lehet becsülni, hogy az európai népességnek 2050 tájára az alakulása milyen lesz. Jelenleg körülbelül 10-11%-át adja az európid típusú európai népesség az emberiségnek. 10-11%. Ez körülbelül 6%-ra fog csökkenni. Ez az egyik fontos tényező. A másik, megkockáztatom, ha 25-30%-ot elér a bevándorló népesség aránya, itt beleértve az afrikai, fekete-afrikai néger népességet, belekalkulálom a bent lévő cigány népesség duplájára emelkedését, 2-2,5-szeresére emelkedését, amely Európában 900 éve jelen van, és 70-80%-a sehogy nem integrálódott, és ugyanúgy a klán szervezet és a törzsi kultúra jellemzi, mint a beáramló afrikai népességet, de ezzel még nem a lényeget mondtam, mert a lényeg az a muzulmán népesség lesz. A muzulmán népesség az 10% körül van. Ha eléri így együtt a fekete-afrikai, az a népesség, amelyik tulajdonképpen egy tribalista, törzsi klán szervezet. Olyan, mint az olasz maffia. És nem mondhatnám, hogy a legpozitívabb szervezet Európában. Ha 25-30%-ot eléri, akkor az európai civilizációnak vége van. Akkor gyakorlatilag győztek. Nem biztos, hogy úgymond effektíve kiírtják a európai népességet, csak átveszik felette a hatalmat. Megjegyzem, a technika sebezhetősége, a számítógépes rendszerek és központok uralása. Ez ebben bőven segítséget is jelenthet. Hangsúlyozom, hogy itt belülről támadó ellenségre gondolok. Nem arra, aki kívülről osromolja a határokat, a límezt, hanem akik már köztünk vannak, és sokkal többen lesznek. Én akkor úgy gondolom, hogy hát, aki tudja, aznak érdemes menekülni Európából. Ausztráliát tudnám ajánlani, és Kanadát. Vagy a Holdat. Tehát 25, maximum 30%. Ezt olyan párhuzamokkal tudom illusztrálni például, elnézést, hogy megint ezt azon föl, de közelít akarok, ami Magyarországon is érthető. Ha egy osztályban van 30 gyerek, oda berakunk 2-3-4 cigány gyereket. Azok oda be fognak illeszkedni nagy valószínűséggel, és ott együtt tudnak működni. De rakjunk be 10-et. Nem ez fog történni. Az a 10, az uralni fogja az osztályt, és onnan el fognak menekülni A szülők elviszik onnan a gyerekeiket. Így alakulnak ki tiszta cigányosztályok. Megjegyzem, ez Spanyolországban ugyanígy van, mint Magyarországon. Ugyanez a gyakorlat. Tehát megáll a csoportok együtt létezése vonatkozásában, valahol ez körvonalazható. Ez az arány. Arról nem is beszélve, hogy a muzulmán kisebbség az egy iszonyúan összetartó és rendkívül fanatikus kisebbség. És olyan kultúra, illetve civilizáció, még nagyon világos, határozott céljai vannak. Ilyen értelemben, tehát 2050 tájára a teljes összeomlás következhet be, de hangsúlyozom, ehhez az kell, hogy az Európai Uniót uralja a mostani irányvonal, amelyik migránspárti, vagy folytassuk 30 évig ezt a elnézést, de agybajos vitát, hogy akkor a migránsokat beengedjük-e, vagy ne. És akkor a másik verzió, amikor a dolgok jobban alakulhatnak, az akkor következik be, ha a határokat rövid időn belül lezárjuk. Mégpedig teljesen. A vitákat befejezzük, és tudomásul vesszük, hogy az afrikai és a dél-ázsiai törzsi társadalmak emberei pláne csapatokban, csoportokban, mint a germán, rabló csapatok, nem illeszthetőek be Európába, vagy egy időre illeszkednek be, addig, amíg többen nem lesznek. A germánok a hadseregbe is bekerültek. Átvették a hadvezetés és az államigazgatási funkciókat, ugyanígy belülről átvehetik a funkciókat ezek a kisebbségek. A régi megfigyelés, hogy a mennyiség minőségbe csaphat át. Na, erről volt szó az előbb, 25-30%, nem kell többségbe kerülni annak a kisebbségnek, amelyik agresszív, és csak szétbomlasztani tudja a civilizációt, mert fejletlenebb területről jönnek be. Nem ismerünk olyan történelmi példát, hogy egészen alul fejlett, több száz vagy több ezer éve elmaradott területekről nagyon fejlett, magas életszínvonalú civilizációba bejövő emberek fejleszteni tudtak volna, uralkodni tudtak felette, semmi mást. A határok lezárása mellett nyilvánvalóan a népesség reprodukció előmozdítására van szükség. El kellene érni 2050-re. Legalább a reproduk, a természetes, nem mondom, hogy növekedését Európának, de azt, hogy a úgynevezett termékenységi mutató egy nő hány gyereket szül élete során. Valahol a 2-2,5 között legyen. Tehát stabilan reprodukálni az európai népességet. Ez segítene abban, hogy úgymond ezeket a munkaerő problémákat megoldjuk. De arról is szükség van, hogy önkorlátozást vezessünk be, a gazdasági növekedés, az életszínvonal és a természet legázolásában. Mert igaza van Spenglernek, túl győztük magunkat, túl nyertük magunkat. Régen olvastuk kézi könyvekbe, hogy az ember leigázza a természetet. Csak azt nem olvastuk, hogy fog visszaütni ránk ez a pürhoszi győzelmünk. Korlátozni kell a gazdasági növekedést. 3-4% helyett be kellene érni 1-2%-kal. Akkor le tudnánk állítani ugye a klímaváltozási folyamatot is. Ennyi idő alatt már rengeteget lehetne tenni e vonatkozásban is, és természetesen ennek az is része volna, hogy minden úton módon igyekezzen a nyugat meg a fejlett világ támogatni afrikai, közép-amerikai, közel-keleti szegény népeket beruházásokkal, oktatás fejlesztése, infrastruktúra fejlesztéssel, tehát azzal, hogy beindítsanak, vagy erősítsenek egy versenyképes gazdaságot. Hiszen ne feledjük el, újra hangsúlyozom, hogy sokan azt hiszik, hogy szelektálni kell a migránsokat, és be kell engedni a magasan kvalifikált, a jól kvalifikált munkaerőt. Vagy itt őket kiképezni egyetemeken, utána úgyse fognak visszamenni Afrikába és a közel-keletre. Csak hogy 2050 táján vagy utána akkor hova fogjuk eladni az európai termékeket? Ki fogja megvenni, ha a legjobb munkaerőt és a magasan kvalifikált embereket, ugye, brain drain, tehát agyelszívás révén elvonzuk, ott ki fog fejleszteni? Senki nem fog fejleszteni, mert azok már nálunk lesznek, és a világgazdaság az úgy működik. Ehhez kéne globális szemlélet, hogy mi, amit termelünk, azt el tudjuk adni másoknak. Nem tudjuk eladni Afrikának. Talán utaltam már rá, de újra előhozom. A magyar agrárgazdaság 50%-a minimum. Többet tudna termelni. És tudnánk élelmezni Afrikát, vagy legalábbis részben élelmezni, ha meg tudná venni. De nem tudja megvenni, mert nincsen ellenérték, amit ő kitermelne és el tudna adni. Ez hosszabb távon ahhoz vezet, hogy tovább romlik az európai gazdaság, meg az Egyesült Államoké is, mert nem tud kinek eladni. Tehát a válságot és a problémákat csak későbbre toljuk azzal, hogy a szelektált és jól kvalifikált munkaerőt elvonzuk a szegény országokból.
Amiket említett ezek az okok, ezek elsősorban olyan döntéseknek a következményei, amiket nagyon magas szinten hoznak meg politikusok. Hogy látja, hogy mi akár az egyik, akár a másik modell felé, vagy az ön által preferált modell felé, mik azok a dolgok, amiket a hétköznapi ember, ami a hétköznapi ember döntéseitől függ, és nem a politikusokétól?
Meg kell mondanom őszintén, hogy sajnos az van, hogy ezeket a döntéseket a politikusok hozzák. A politikusok hozzák, viszont a kérdés ugye nagyon jó, mert a politikusokat mi választjuk. És ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a felelőssége mindenkinek megvan. Valóban így van. Valóban így van. Mert olyanokat kell választani, akik azt a modellt, azt az irányt képviselik, amelyik az európai érdekeket képviseli. Tehát a politika az kíméletlen érdekharc. Ilyen szempontból tulajdonképpen érzelmek, értékrend vagy különféle meglátások és véleményeknek nincs jelentősége. De meg kell mondanom őszintén, hogy úgy látom, hogy ez körülbelül egy éve el is indult ez a folyamat. Ez el is indult. Ha visszagondol az utóbbi egy év választásaira, olasz, német, svéd, cseh, magyar. Mindegyikben beigazolódott az, hogy vagy csökkent az előnye, mélypontra került azon pártoknak, amelyek még mindig erősen bevándorláspártiak, vagy azon politikusoknak, akik ezt képviselik, és mindenképp erősödött, még ha nem is jutott hatalomra, azon pártok befolyása, amelyik migráció ellenesek. Ez mindenképp egy fontos fejlemény. Vagy az, hogy 3 éve ezelőtt Magyarország épített kerítést. Most már minden ország, amelyik szárazföldön gátat akar vetni a migrációnak, kerítést épített. És 10000-es nagyságrendre zsugorodott a migránsok száma a Balkánon is, ezt a török EU megegyezés is azért elősegítette, zsugorodott a száma 1 millióról 2015, vagy 100000-es nagyságrendű 2016. Tudomásul kell venni, hogy a kerítés rendszerek igenis működnek, és óriási mértékben gátolják ezt a inváziót, ami itt zajlik. Mert itt, ahogy a germánok is döntöttek a rómaiakkal szemben, a migránsok döntik el, hogy bejönnek-e vagy nem, vagy legalábbis döntötték-e nagyon sokáig. Ha az európaiak döntenek, akkor ez a helyzet megváltozik. De ott van például annak a felismerése, azon kívül, hogy tudni kell, hogy kire voksol az átlagember, mert az dönti el, hogy kik kerülnek hatalomra, hogy itt van a népesség kérdés. Tudomásul kellene venni, hogy valahol az értékrenden változtatnunk kell. Az egész civilizáció részben a humanizmusra épített. Humanista kultúránk van, csak az ember nem számít senkinek. mármint az, hogy legyenek utódaink. A gyerekvállalás az egy akadályvállalás. Az csak korlátokat jelent. De milyen értékrend ez? Ez egy diszfunkcionális és deformált értékrend. Ezeken lehetne változtatni mindenkinek, hogy kicsit alacsonyabb lesz az életszínvonal, de nem egy gyereket vállalunk, hanem kettőt. Kicsit kényelmetlenebb lesz az életünk, de valahol talán kiteljesedik azzal, hogy gyerekeket vállalunk és felneveljük őket. Mert meggyőződésem, hogy európai ember nélkül nem lesz sokáig európai civilizáció. Ezekben is lehetne változtatni a dolgokon. Vagy például abban, hogy a demagógiát esetleg mindkét oldalon csökkenteni kéne. Politikusok részéről is, mert néhány éve ezelőtt már az volt a benyomásom, mintha a náci Németországban élnék. És én nem látok különbséget, kormánypárt, Fidesz kontra ellenzék, jobb vagy baloldal, elit vagy átlagember, elképesztő demagóg módon kommunikálunk. És ezért kellene kiiktatni a PC-t meg a cenzúrát, valahol a kommunikációt egyszerűsíteni és őszintévé tenni. Ez volna egyébként az értelme a kommunikációnak, és ezek is mind olyan feladatok, amiben mindenki részt vehet.
Molnár Máté, köszönjük, hogy eljött a stúdióba.
Én köszönöm a lehetőséget.